Elment a magdalai Mária, és hírülatta a tanítványuknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet húsvét ünnepén. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Énekeljük Isten magasztalva és dicsérve a 350. dicséretünket, annak első verszakát így kezdődik: feltámadt a mi életünk, vígan méltó énekelni. Szóval dicsérjük tovább a mi feltámadott Urunkat, a megkezdett dicséret második és harmadik verszakát énekeljük, a második így kezdődik: a földben minden gyökerek, fáknak bimbói terjednek. Segítségünk és mostani ünnepi együttlétünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallás irattunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszat.
XIV. Úrnapja, 35. kérdés. Mit jelent az, hogy fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki valóságos és örök Isten, és az is marad, Szűz Mária testében és vérében a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet vett magára, mert így lehetett Dávid valóságos utódja, s embertársaihoz mindenben hasonló, kivéve a bűnt. 36. kérdés. Mit használ neked Krisztus szent fogantatása és születése? Azt, hogy ő közben járunk, aki ártatlanságával és tökéletes szentségével Isten előtt elfedezi bűneimet, melyekben fogantattam.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, úgy, amint az szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 118. fejezetéből, a 118. fejezet első 18 verséből. Istennek igéjét református bibliaolvasó kalózunk jelöli ki számunkra húsvét első napjára. Itt szólt ez tehát hozzánk a Zsoltárok könyve 118. fejezet első versétől. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Úrhoz hívt, nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit áthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de elham vannak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Újongást és győzelem hangja zeng az igazok sátraiban, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfedett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes atyánk, a Jézus Krisztus által. Urunk, hadd köszönjük meg a te biztatásodat, ami ebből a Zsoltárból is szólt. Bár sokszor sok az ellenség, és ami legfőbb ellenségünk, a sátán is támadni szokott bennünket. Sokféle kísértéssel, és olyan könnyen fogva tartanak bennünket ezek a kísértések, megkötöznek, lefelé húznak. És Urunk, azt is tudjuk, hogy sokszor a mi szívünk így tele van félelemmel, és a félelem az megkötöz, az nem felszabadít. És Urunk, hadd köszönjük meg neked, hogy te ezekből a félelmekből akarsz bennünket kiszabadítani, a megkötözöttségeket lerontani, mert Urunk, te szabadító Isten vagy. Köszönjük, Urunk, a mi életünket. Köszönjük a földit is. És köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk, körülöttünk is éled a természet. Arra mutat ez is, Urunk, hogy te feltámadtál. De köszönjük a mi örök életünket, amit te hoztál el számunkra. Mi ezt elvesztettük, mi ezt elherdáltuk engedetlenségünk miatt. engedetlenségünk miatt jött be a bűn ebbe a világba. De te, Urunk, annyira szerettél bennünket, hogy alászálltál a mennyekből, egészen a poklokig mentél értünk, hogy kiszabadítsál és életre felhozzál. Urunk, köszönjük, hogy ezt a szabadítást ünnepelhetjük ma, húsvétnak az ünnepén. Te győztél a halál felett, ami ellenségünk felett, de már nagypénteken megszerezted a győzelmet a sátán felett, ami ősi ellenségünk felett. És legyőzted a bűnt is, mint ami szintén ősi ellenségünk. Urunk, köszönjük neked, hogy te ilyen győzedelmes úr vagy. Köszönjük, hogy szabadító Isten vagy, és hogy a te szabadításodat Jézus Krisztusban ilyen nyilvánvalóvá tetted. És köszönjük, Urunk, valóban mindent megtettél, a legdrágábbat is értünk, hiszen értünk mentél a halálba, életedet adtad értünk. Urunk, most hagyj örvendezzen a mi szívünk. Valóban csodás ez a győzelem, számunkra szereztetett meg. Nem mi szereztünk meg, mihez hozzátenni semmit sem tudunk. De te teljességgel megszerezted számunkra. Ajándékul odaadod, felruházol bennünket ezzel a kegyelemmel. Mindazokat, akik a tieid, akik a te nevedről vallást tesznek, akik igaz bűnbánattal megvallották, hogy eddig nem ismertek, és hogy ilyen ragaszkodással vannak hozzád nap mint nap. Egy életen át, örök életen át. Urunk, kérünk, hogy légy velünk most is. Lelkeddel áld meg Isten tiszteletünket, hogy megértsük az üzenetet. Valóban együtt tudjunk örvendezni afelett, hogy te győztél, hogy te győztes úr vagy. És hogy a te seregedhez tartozhatunk mi is. Kérünk Jézus Krisztus nevében, a feltámadott úr nevében. Légy itt velünk lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik a szabadító örömüzenet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a megkezdett dicséret, a 350. dicséretünknek a 4. verszakát. Így kezdődik: dicséret a nagy Istennek, életet ki nyert népének. Kedves testvérek, Istennek üzenetét olvasom a János szerinti evangéliumból, a feltámadás napjának történetéből, a János szerinti evangélium 20. fejezetéből, a 20. fejezet 11. versétől a 18. versig tartó szakaszból. Református bibliolvasó kalózunk ezt az ige szakaszt jelöli ki számunkra, bár annak most a második felét olvasom. János szerinti evangélium 20. fejezet 11. verséből itt szól hozzánk Isten írott üzenete. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, Behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátra fordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus néven szólította, Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabbúni, ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Isten áldja meg az ő igéjét szívünk befogadásán. Amen. Kedves testvérek, húsvét ünnepe van, a feltámadásnak az ünnepe, és valóban az örömnek és a hálának az ünnepe, hiszen győzött a mi Urunk, győzött nagypénteken a sátán ősi ellenségünk felett is, győzött a bűn felett, úgyhogy önmagát adta halálba. Ő állt oda arra a helyre, Isten haragjának a helyére, és őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. És ő pedig így ránk ruházta az övéit, a benne bízókat, Isten szeretetével. Tehát, amit mi érdemeltünk volna, Isten haragját, jogosan, bűneink miatt, azt ő magára vette. És amit ő kapott, Isten szeretetét, szerelmét, azt pedig ránk ruházta. Nem mi szereztük meg ezt magunknak, átruházott dolog ez, nekünk tulajdonított igazság. És most pedig harmadnapra, nagypéntektől, húsvét napjára örvendezhetünk annak, hogy legyőzte a mi legfőbb ősi ellenségünket is, a bűnnek a következményét, a halált, ami szívünket félelmek között szokta tartani. És minden félelmünknek az eredője ebből jön, a halálfélelemből. És hogy ennek már nem kell, hogy rabjai legyünk, nem kell, hogy rabul tartson bennünket, hanem kiszabadít ennek a félelméből is. Kedves testvérek, a húsvéti történetből olvasztunk egy picinke kis szakaszt. Az egyik főszereplője, vele találkozunk itt, Mária, magdalai Mária. Nem sokat tudunk róla az evangéliumból. Magdala városából származott. Ez ott van a Tibériás tengerének, vagy a Galileai tengernek a északnyugati partján. És hogy azt is tudjuk, Jézus megszabadította őt, ördögöt űzött ki belőle, ezért Mária, magdalai Mária nagyon hálás volt Jézusnak. Őt követő valaki volt, tanítvány volt, hiszen tudjuk, hogy Jézusnak nem csak az a 12 tanítványa volt, aki 3 éven vele járt itt a földi életében, hanem voltak őt követők, férfiak, nők is, nagyobb tanítványi kör. És tudjuk azt is, hogy magdalai Mária ott volt Jézus édesanyjával, és ott volt a szeretett tanítványjal, Jánossal, aki mindezt leírja nekünk nagypénteken is. Látták Jézusnak a halálát. Látták a szörnyű kint. És azt is láthatták kicsit távolabbról, hiszen leírja a tanú bizonyságul János, az evangélium írója, hogy látták őt eltemetni is. Arimátia József és Nikodémus, két, mondjuk így, titkos tanítványa Jézusnak, kikérték a holttestét Pilátustól, a római helytartótól, és eltemették őt abba a sziklasírba. Arimátia József saját sírjába. És a temetés végeztével pedig ráhengerítették a bejáratra azt a nagy követ. Bizony, a sírhoz jövő asszonyok, harmadnap reggelén, húsvét hajnalán igazán ezzel voltak elfoglalva. Ki fogja nekünk elhengeríteni azt a nagykövet? Miért is? Hogy elvégezzék azt, ami elmaradt a nagypénteki temetési szertartásból. Megkenni illatos kenőccsel a holttestet, megadva a végtisztességet. Hiszen ez még járt Jézusnak, így gondolták. És mi történik? Húsvét hajnalán valami különleges dolog. Keveset tudósít erről a Szentírás. Azt tudjuk, azt látjuk, hogy leszáll egy angyal, elhengeríti a nagykövet, és utána pedig az őrökről is szó van a párhuzamos helyeken, másik evangéliumában, hogy szinte holtra váltak, mindezt látva, hallva, és bemenekültek vissza a megbízóikhoz, ők pedig busáson megfizették őket, hogy hazudják azt, hogy eljöttek Jézus tanítványa, és ellopták a holttestet. És az, hogy mi történt azon a napon, amikor Jézus a sírban pihent, vagy annak a napnak, húsvét napnának a hajnalán, csak ilyen röviden tudósít bennünket a Szentírás. Szóval itt tartunk már húsvét hajnalán reggelén. Mi is történt? Elmentek az asszonyok, elvitték az illatos kenőcsöket, de már nyitva találják a sírt, a nagy kő elhengerítve. És mi történik? Itt, ahogy olvastuk Magdalai Mária történetéből, ő is átadja magát a teljes reményvesztettségnek. Átadja magát a sírásnak, a félelmeknek. És már az a reménysége sincs meg, hogy Jézus holttestét, a halott Jézust megtalálják. És végre az, ami még hitükből telt, valóban a szeretetükből jött ez, elvégezzék a befejezett szertartást, a temetéshez tartozó dolgokat. Mi történt tehát? Hírül vitték ezt a tanítványoknak. Az előző részben ezt olvashatjuk. Péter és János elfutott a sírhoz, János maga szemtanúként írja is le mindezeket. Aztán azt olvastuk itt a végén, hogy elcsodálkoztak mindezeken, amiket láttak, bár Jánosnak a látása egészen eljutott a hitéig, ez már hitbeli látás volt, nem csak látta, hanem igazán már értette, és nem csak elmével, nem csak elképzelése volt róla, hogy mi történhetett, hanem hitével tudta azt, hogy Jézus valóban feltámadt. Az, amiről beszélt előtte többször is. Bűnös emberek kezébe adatik, megfeszítetik, de harmadnapra feltámad. Ezzel fejeződött be itt az egész szakasz. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül, egészen még talán nem jutott el teljesen a szívükig is, vagy talán teljességgel még az értelmükhöz is. János már kezdte ezt érteni, és ez volt a befejező mondat itt, a tanítványok ezután hazamentek. Itt kapcsolódunk be a most felolvasott történetbe. Mi történt ezután? Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Mi történt? Ő, aki hírül vitte a tanítványoknak ezt a jó hírt, ők előre is szaladtak, megnézték a helyet, aztán bár valamit már kezdtek érteni mindebből, még nem teljesen, Jézus még teljesen nem nyitotta föl az ő szemüket, szívüket, de hazamentek. Egyszerűen ott hagyták a sírt. Ezután érkezhetett meg újra Mária. És hát mi történik? Eddig sem egészen értette, hogy mi történt. És még, hagyd mondjam így, a reményvesztett helyzeténél is még reménytelenebb lett. Hiszen már azok is elmentek a sírtól, Péter és János, akik legalább, vagy akikkel legalább megbeszélhették volna a látottakat. Most mi is történhet? Vagy beszélgethettek volna? Vagy egyáltalán egymást bátoríthatták volna ebben a nehéz helyzetben? Hiszen már Jézusnak a holtteste sincs meg. Mi történhetett vele? Teljes reményvesztettségbe került így Mária. Kedves testvérek, talán ismerjük ezt a helyzetet. Nagyon sokszor, akár élet, emberi élet szakaszokban is eljöhet egy ilyen. Egy reményvesztett helyzet, mert az orvos elmondja a halálos diagnózist. Mi következik majd mindebből? Kilátástalannak tűnik ez a helyzet. Vagy egy-egy reményvesztett helyzet, mert tönkrement a házasság. Bizony hosszú idő után jutott oda valaki, de most
konstatálja ezt a helyzetet. Úgy látja, nincs kiút, reményvesztett a helyzet. Vagy ahogy egy-egy szülő, különösen a felnövekvő gyermeke felé, valahogy nem sikerült a kapcsolatot építeni. Egészen távol kerültek egymásra, egymástól. Reményvesztett lett ez a helyzet. És sorolhatnánk ezeket a helyzeteket. Egy-egy haláleset a családban, a közeli hozzátartozók között, teljes reményvesztettség. És ma különösképpen is sokan átélik ezt a helyzetet, hiszen oly sokan mennek el ebből a szörnyű járványból is, megfertőzve őket a betegség, és egyik pillanatról a másikra el is viheti, el is viszi szeretteinket. Teljes reményvesztettség. Ezt éli át Mária is, ott a sírnál. Halott Jézust kereste, ez volt az ő még picike kis reménye, és már nincs meg a halott Jézus teste sem. És nincsenek ott a többiek, akik látták mindezt. És talán most megbeszélhetnék, mégis ebben a reményvesztett helyzetben erősíthetnék egymást. Kedves testvérek, ez az első helyzet, amit látunk most az evangéliumban. De azt is tudjuk, hogy Isten nem szereti az övéit reménytelen helyzetben hagyni. Akik keresik őt, azokhoz közeledik az élő Isten, és ebből a reményvesztett helyzetből szereti kihozni őket. Mit is olvasunk itt? Így olvasunk tovább az evangéliumból. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt, az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá, az, hogy miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátra fordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, az, hogy miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Álljunk meg itt egy picit az evangéliumi történetben, azt látjuk, hogy változik a helyzet. Kezd megfordulni ez a reményvesztett helyzet. Mi is történik? Isten küldi az ő mennyei követeit, az angyalokat. Egészen különleges helyzet ez. És mit látunk ki a történetből, ahogy ezt az örömhírt kezdik kibontani, felsejleni Mária előtt? Azt látjuk, hogy Jézus még mindig a saját gondolataival, a saját elképzelésével van elfoglalva. Nem tudom, hova tették Jézusnak a testét. És benne van ez a teória is, hogy talán elvitték, vagy ellopták, és már nincs meg. És hogy ez teljes reményvesztett dolog. És mit látunk utána? Nem csak mennyei követet küld az élő Isten, hanem megjelenik a feltámadott, Jézus Krisztus. Bár először Mária még nem ismeri fel őt. Talán a könnyeken keresztül nem látja. De azt is tudjuk a húsvéti történetből, a feltámadás történetéből, hogy sokszor Jézust, a feltámadottat rögtön nem ismerik meg a tanítványai. Mintha valami eltakarta volna a látásukat. Mintha valami lepel lenne a szemük előtt. Vagy mintha valami lepel borította volna el a szívüket. Aztán tudjuk, amikor Jézus bizonságot tesz magáról, amikor felfedi előttük az írásokat, így olvasjuk ezt például az Emmausi tanítványok történetéből is, akkor hirtelen megnyílik a látásuk. Kedves testvérek, a nagy fordulat az igében úgy megy végbe, hogy Mária megfordul. Hagy olvassam tovább a történetet a 16. verstől. Jézus nevén szólította, Mária. Az pedig megfordult, és így szólt hozzá héberül Rabuni, ami azt jelenti mester. Kedves testvérek, a húsvéti történetben, itt ebben a kis szeletében a húsvéti történetnek ez a nagy fordulat. Megfordul Mária. Természetesen tette ezt fizikailag is, hiszen Jézus a háta mögött állt, úgy szólította meg őt. Megint csak volt elképzelése Máriának, hogy ki az, aki megszólíthatja, talán a kertész az, a sírkertnek a gondozója, de miután megfordult és előtte állt így Jézus a feltámadott, akkor pedig már egészen megfordulnak az ő gondolata is. Már nem a halott Jézust keresi, már nem foglalkozik így a holttesttel, hanem látja azt, akit szeret, aki megszabadította őt életéből is, életében is. És most pedig így elképzelni se tudta, de mindaz igaz, amit előre elmondott, ott áll előtte feltámadva az Úr, a Mester, ahogy szólítja őt. Kedves testvérek, mi is következik mindebből? Milyen üzenete lehet számunkra ennek a megfordulásnak? Hát természetesen az, hogy Jézus Krisztus megismerni csak is így lehet, hogy mi is megfordulunk az életünknek egy pontján. Addig Isten nélkül távol éltünk, és egyre távolodtunk tőle. Így is mondhatnánk, háttal voltunk az élő Istennek, hátat fordítottunk neki. Nem ismertük őt, nem hallgattunk rá. És jön az életünkben egy hirtelen fordulat, ahogy Isten megszólít bennünket. Természetesen úgy, ahogy Máriát megszólította ott húsvét hajnalán, reggelén a feltámadott Jézus, ma úgy nem lehetséges, hiszen nincs már köztünk testben Jézus Krisztus. De jelen van az ő igéjében, mert élő az ő igéje, és jelen van úgy, hogy Isten tiszteleteinken hirdetjük azt az írott üzenetet, amit a szemtanúk írtak le nekünk. Hogy is lehet tehát találkozni Jézussal, hogy is lehet megfordulni? Úgyhogy meghalljuk, megértjük az ő szavát. Egyszerűen kézbe vesztjük a Szentírást, és elkezdjük olvasni. Úgy, mint nemrég is tapasztaltam valakinél. Sok-sok évvel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt olvasgatta, aztán most újra kézbe került a Szentírás, és nagy örömmel kezdte kinyitni, és szinte le se tudta tenni. Vagy úgy, ahogy egy-egy istentiszteletünkön, persze most nem személyesen, de reméljük eljön az az idő, amikor újra személyesen, akár így közvetítve, eszközök által, az internetet használva. Egyszerűen elérkezik hozzánk Isten élő szava. Mert lelke által a leírt igét, mondhatnánk így is a hold betűt, élővé tudja tenni. És az élő szó pedig egyszerűen elér bennünket, megfordít bennünket, megfordítja a mi gondolatainkat, szíveinket, és elkezd közelíteni az élő Isten felé. Kedves testvérek, második gondolata legyen ez az igénynek, a mai történetnek. Itt kezdődött Mária életében is a még nagyobb fordulat. Most már a feltámadott Urat látta. Eddig is ismerte őt, a Mestert, de most már feltámadottként látja. Eltűnik a reményvesztettség, eltűnik a gyász, a sírás, és megjelennek a könnyek. Először az örömkönnyek, és utána pedig a vele való örvendezés. Mi történik ezután? A következőt olvassuk a történetünkben. Jézus ezt mondta neki, 17. verstől olvasom, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Mi is következik mindebből, mi következett Mária, magdalai Mária életében? Telítődött ezzel az örömmel. Látta a feltámadott Urat. Látta ő dicsőségben, feltámadott testében. És Jézus pedig valamit mondott is neki, kérte, sőt talán így mondjuk parancsolta is. Menj az én atyám fiaihoz. Hogy is fogalmaz itt az új fordításunk, menj az én testvéreimhez. Jézus nem feledkezett el az övéiről, a többiekről, a 11-ről. De nem csak róluk, hanem mindazokról majd, akik hisznek az ő nevükben, ahogy azt kérte is a főpap imádságában. Olvastuk ezt nem olyan régen, a 17. fejezetben itt a János evangéliumában. Tehát az első hírvivő az maga a Magdalai Mária volt. Látta az Urat, így olvastuk, és ezzel az örömhírrel most már egyenesen repült azok felé, akikhez küldte Jézus. És azt is tudjuk, ő az első hírvivő, de aztán majd következnek a többiek is. Jézus megkeresi az Emmausba két tanítványt, ők nem a 12 közül valók, a nagyobb tanítványi körből valók. Velük együtt megy több mint 10 kilométeren át, és fölfedi az írásokat, nyitogatja az értelmüket, szívüket, és mikor betérnek a szállásra, meghívják Jézust a közös étkezésre, Jézus megtöri a kenyeret, ekkor ismerik fel őt. És mit is olvasunk ott, abban a történetben, Lukács evangéliumában, az, hogy ezzel az örömhírrel rögtön elindultak, így mondhatnánk, nem törődve, akár még az éjszakai veszélyekkel is, visszatértek Jeruzsálembe. Hogy elmondják ezt az örömhírt az ott lévőeknek. Aztán majd Jézus megkeresi a 10-et, Tamás még nincs köztük, nekik is megmutatja magát, és az örömhírt majd így viszik meg Tamásnak, akivel 8 nap múlva találkoznak. De mivel nem hisz Tamás így a 10-nek, Jézus újra megjelenik is, erősíti őt is, meg a többieket is. Azt látjuk Jézus Krisztus megjelenéseiben, húsvét után, hogy mindig erősíti a többieket is, a többieknek a bizonyságtételét is. Mi az üzenete tehát számunkra ennek a harmadik gondolatnak, amit itt az igében olvashattunk, az, hogy Jézusnak az öröm üzenetével mi is mehetünk szerte a világba. Nem tarthatjuk meg magunknak, ha már mi is így megismertük az Urat. Maradjunk itt a kifejezésnél, láttuk az Urat. Meglátjuk az ő dicsőségét, meglátjuk az ő hatalmát, ahogy megment bennünket, ahogy kihoz a régi életünkből, ahogy eltűnik a reményvesztettség és a sírás, és lesz majd nagy örvendezés, és lesz dicsőség a feltámadott Úrral. Kedves testvérek, mai is feladatunk, mai tanítványoknak, mindazoknak, akik ismerik az Urat, akik már megismerték az Urat, hogy mondjuk el a többieknek, akik még nem ismerik, akik reményvesztettségben vannak, akiket még csak a kételyek gyötrenek, hogy a legnehezebb helyzetből, hogy mondjam így, a legaljáról a dolgoknak, a bűn teljes szorításából, mélységéből is van kiút, van fölfelé nézés, van szabadítás. És ahogy olvassuk az egyik zsoltárunkban, Isten tágos térre tud bennünket kivinni a szabadítás által. Fölemeli a tekintetünket, megmutatja az ő szabadítását, és valóban a reményvesztettséget, a teljes remény tölti el a mi életünkben. Kedves testvérek, ez húsvétnak az üzenete. Hagy mondjam így, az első húsvétnak, a régmúlt történéseknek, és a mai húsvétnak, a mai örömüzenetnek. Hogy is mondtuk el ezt? Nagyon egyszerűen fogalmazva, egy picike kis szeletéből, az első húsvét történetéből egyrészt Magdalai Mária reményvesztett volt. Így ment húsvét hajnalán a sírhoz. Mindenféle saját elképzelésével. Mi is történhetett a halott Jézussal, az ő holttestével. És utána pedig történt egy megfordulás az életében, itt szó szerint is, ahogy láthattuk, hallhattuk a történetből, de nekünk is lehet, sokaknak van is, ilyen megfordulásuk már. Amikor megismertük az Urat, amikor lehullik a lepel a szívünkről és szemünkről, amikor láthatjuk az Úr dicsőségét, szabadítását, és mindez a miénk is lehet, a mi életünkre nézve is érvényes. És utána pedig mi következett mindebből? Ezzel a szabadítással, ezzel az örömmel Jézus elküldte Máriát a többiekhez, a többi reményvesztetthez. hogy mondják el a feltámadás csodáját. Hirdessék a feltámadott Urat, a nagy szabadítást, a szabadítót magát. Ez lehet a mi feladatunk, mindenki felé, aki még nem ismeri az öröm üzenetet. Legyünk mi is tanúbizonságul, úgy, amint János tanúbizonságul leírta nekünk mindezeket első kézből. Ő szem és fültanúja volt mindezeknek. Kedves testvérek, hadd kívánjak áldott húsvétot, feltámadás ünnepét, Atya Isten, nekünk is legyen ilyen feltámadott új életünk Jézussal. Így legyen. Ámen. Csendesedjünk el először csendes percben, majd utána közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük a győzelmet, amit szereztél a halálon, bűnön, poklon, és amit szereztél a mi ősi ellenségünk a sátán felett. Köszönjük, Urunk, hogy legyőzted a halált is a mi ősi ellenségünket. Nem kell, hogy már fogva tartson bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy felszabadult, boldog örömmel élhetjük ezt a földi életet is, mindazok, akik már megismertek téged. És Urunk, hadd köszönjük meg, hogy elmondhatjuk ezt az örömüzenetet másoknak is. Van kiút a reménytelenségből, van kiút a félelmekből, és van remény, örök remény. Nem csak e földi életre nézve, hanem az örökké való dolgokra nézve is. Köszönjük, Urunk, hogy így szerezted meg számunkra a szabadítást. Olyan csoda ez, amit hittel felfoghatunk, több, mint amit be tudnánk fogni a mi elménkbe. Add, Urunk, hogy így értsük meg ezt, így tudjuk befogni a mi teljes szívünkkel. Urunk, hadd kérjünk is, hadd könyörögjünk is mindazokért, akik félelmes szívűek. Szabadíts ki őket félelmeikből. Hiszen, Urunk, Te az erő, a szeretet és a józanság lelkét adtad nekünk, nem a félelem lelkét. És, Urunk, könyörgünk azokért is, akik most is gyógyítanak, ott állnak betegágyok mellett, orvosokért, nővérekért. És, Urunk, hadd könyörgünk különösképpen is a betegekért, a halálos ágyukon fekvőkért. Urunk, hadd kiáltsanak hozzád. Hadd tapasztalják meg a szabadítást, a reményvesztett helyzetből a reménységet. Urunk, hadd kérünk, hadd könyörögjünk gyülekezetünk egészéért, idősekért, középkorúakért, fiatalokért, gyerekekért. Urunk, hadd, hogy minél előbb, minél többeké, hogy legyen ez a jó hír, a szabadításnak az örömüzenete, hogy feltámadott az Úr, és ő ma is szabadít. Régi életből, bűnökből, és ad nekünk új természetet, sőt, újját teremt bennünket. Mindezt teszi a Szentlélek által, felülről újjászülve. És Urunk, azokért is kérünk, akik már egy nagy szabadítást átélték, add, hogy ennek teljes tüze maradjon bennük, az első szeretetnek a tüze. Újra és újra gerjeszt ezt fel bennük. És hogy legyenek tanúbizonyságul másoknak, hiszen, Urunk, ránk bíztad ezt a nagy szabadítás üzenetet. Így kérünk, Urunk, áld meg a mi húsvétunkat, a feltámadás ünnepét. Kérünk, hozz minél többeknek szabadulást, szabadítást. Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül kívánok áldott húsvétot, feltámadás ünnepet a gyülekezet egészének. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Énekeljük befejező énekünket, vagy kérjük a mi Urunk áldását. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség.